Szeretettel köszöntelek még egyszer benneteket az év utolsó szombatján, és egy olyan igéről szeretnék ma veletek együtt gondolkodni, ami nagyon-nagyon régóta foglalkoztatja a gondolataimat. Nagyon régóta szeretnék a mélyre nézni ennek az igének, és úgy érzem, hogy még nem sikerült. De ami gondolatok felvetődtek bennem ennek kapcsán, azokat szeretném ma veletek megosztani, és nagyon remélem, hogy tovább tudjuk majd együtt gondolni, és majd adott esetben akár személyesen, akár bibliakörön, vagy bárhogyan, hát ha tovább tudunk erről gondolkodni. Az alapige, amit választottam, ami annyira foglalkoztat most, a Korintusi első levélben van. És a Korintusi első levél első fejezet 18. versét olvasom. Tehát a Korintusi első levél első fejezet 18. versét olvasom. Pál apostol így szól a korintusiakhoz. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek. De nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. És mielőtt felvetnék egy néhány kérdést ezzel az igével kapcsolatban, hogy mondjam el nektek, csak úgy bevezetésképpen, hogy a munkahelyemen minden hónapban tartunk értékelést. Ezeket úgy hívjuk, hogy sprint meetingek, tehát egy-egy futam végén tartunk egy értékelést, és elmondjuk, hogy mit végeztünk el az elmúlt sprintben, az elmúlt egy hónapban, elkészítjük a terveket, hogy mi lesz a terve a következő hónapra. És a kettő között van a legnehezebb kérdés. Mit végeztünk el? Mi a következő hónap terve? A kettő között ott van egy kérdés. Mit tanultam ebben az elmúlt egy hónapban? Mit tanultam az elmúlt sprintben? Így szoktuk mondani, és tudjátok, nekem legalábbis ez a... Hát egyrészt a legizgalmasabb rész, tényleg ez a legizgalmasabb, de valójában a legnehezebb is. Mert ez a legjobb értékelése annak, hogy az elmúlt hónap mennyire volt sikeres a munkámban. Azaz, hogyha nem tudok mit mondani, vagy mit tanultam, akkor az a hónapom, az az elmúlt 30 nap nem volt produktív. Nem sokat tettem le az asztalra, magyarán szólva. Hogyha el tudom mondani, hogy mit tanultam az elmúlt egy hónapban, akkor valószínűleg az eredményeim is jók, akkor valószínűleg a feladataimban olyan teljesítményt nyújtottam, ami a cégnek is jó, ami nekem is jó. Nos, itt a gyülekezetben nem szoktunk ilyen sprint meetingeket tartani, bár nyilván a bizottság üléseken összefoglaljuk, hogy mire jutottunk eddig. De most így év végén felvetődik bennem a kérdés. Mit tanultunk az elmúlt egy évben? Mit tanultunk 2020-ban? Ha fel kellene sorolnom, szerintem velem együtt ugyanazokat sorolnátok. Megtanultunk kezet mosni, kezet fertőtleníteni, maszkot venni. Megtanultuk, hogy hogyan kell távolságot tartani. Megtanultunk mindent a vírusról és a járványról, és hogy kell viselkedni járvány idején. És megtanultuk azt is, hogy bármennyire tudjuk a szabályokat, sokszor nagyon nehéz alkalmazni, és ösztönösen elfelejtkezünk róla. Még így, ennyi hónap után is, egy néhány nappal ezelőtt, még karácsony előtt beszaladtam a Lidlbe, és az a két ajtón keresztül kellett visszajönnöm, ahogy jött egy vásárló, mert elfelejtettem a maszkomat feltenni. Sok mindent megtanultunk, de úgy tűnik, hogy még nem vált. Vagyis mondjam, sok minden nem vált még ösztönszerűvé. De tanultunk egy csomó minden mást is. Megtanultunk kovásztalan kenyeret sütni. Megtanultuk azt, hogy hogyan lehet gyors segítséget nyújtani, hogyha valaki beteg, anélkül, hogy esetleg magunk, a saját egészségünket is kockáztatnánk. Az egészségügyi dolgozók különösen sokat tanultak ebben az évben. Tanultunk veszteségekről is. Az én környezetemben is van haláleset. Igazából nem is egy, ami kifejezetten a Covid-nak köszönhető. De tudjátok, a legnehezebb leckék, amiket megtanultunk, legalábbis számomra, az, hogy az emberek mennyire megváltoztak. Én magam mennyire megváltoztam, és a világ mennyire megváltozott. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy mintha kétfelé válna az egész társadalom. Nem csak politikailag, nem csak az amerikai választásokra, vagy a társadalom helyzetére gondolok, hanem arra gondolok, hogy egyfelől látok embereket, akik mindent beleadnak, egészségügyi dolgozók, olyanok, akik betegekkel foglalkoznak, vagy olyanok, akik egyáltalán csak van szívük a betegekre. És mindent megtesznek önön egészségüket is kockáztatva azért, hogy az embertársaiknak segítsenek. Aztán egy néhány hete olvasom egy barátom bizonyságtételét, aki biztosan ismeritek, Benkovics Petit, az ő engedélyével mondom el ezt, aki elment futni egyik reggel, és egy elég szörnyű balesetet szenvedett, ott volt egyedül. És aztán jön egy néhány túrázó, és ott hagyják őt, mert ki tudja, hogy fertőző-e. Tudjátok, nem csak ez a tanulság ebből, ahogy Péter leírta a bizonyságtételében, azt is megtaláltam benne, hogy és főleg ez erről szólt az ő bizonyságtétele, hogy az Úr közelségét milyen jó érezni. Ezt is ebben az évben nagyon-nagyon megtanulhattuk. De azt látom, hogy az emberek vagy nagyon elkezdenek törődni a másikkal, vagy egészen szívtelené válnak. És tudjátok, nem is annyira a járvány létében, hanem ebben a jelenségben látom az idők egyik legfontosabb jelét. Jézus azt mondja, a szeretet sokakban meghidegül. Mielőtt Jézus eljön, a szeretet sokakban meghidegül. Nem csak járványok vannak. Erről is beszél Jézus Máté 24-ben, de arról is beszél, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Szóval sok mindent tanultunk. Az én családom épp most tanult meg. Ezt is engedéllyel mondom el. Otthon szülést levezetni, mert hirtelen jött egy bébi a családban. Hihetetlen tapasztalataink voltak az elmúlt egy évben. És tudjátok, amit én leginkább megtanultam, és amit leginkább megtapasztaltam, az ez. Amit Pál apostol így ír, a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk Istennek ereje. Megtanultam, hogy a keresztről való beszédben erő van, és azt, hogy nekem nagyon-nagyon hiányzik ez az erő. Szembe kellett néznem azzal, különösen az elmúlt hetekben, hogy mennyire hiába vagyok az erőnek. Annak az erőnek, amit Krisztus megígér az ő igéjében, annak az erőnek, amiről az egész Biblia szól. Azt mondja, a keresztről való beszéd lehet, hogy bolondság sokaknak. Lehet, hogy sokan nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy meghalni a bűnökért, meg az életünket odaáldozni. Valaki egyenesen azt mondta, hogy ez ellentmond minden emberi életösztönnek. De Pál azt mondja, ebben erő van. Milyen erőről beszél Pál apostol? Milyen erőről beszél az első Korintusi Levél 18. első fejezet 18. verse, ahol azt mondja, a keresztről való beszédben Isten ereje van. Ha rákerestek az erő szóra a Bibliában, és különösen erre a kifejezésre, magyarul is szoktuk ezt a szót mondani, egy dinamika, ez a szó van itt a görög eredetiben is, dynamis, azt mondja, hogy ez egy olyan erő, ami több, mint amit földi értelemben erőnek nevezünk. Azt mondja, Isten ereje, a feltámadás ereje, csodatévő erők, ilyen értelemben használja csak maga a Korintusi Levél, és az összes többi levelében is Pál, amikor ezt a szót használja, rengetegszer használja. Azt mondja, hogy itt valami olyan erő van, ami erőtöblet, ami nem egy emberi erő. Pál egy csodálatos hatalomról, Isten valóságosan megnyilatkozó erejéről beszél. És azt mondja, hogy a keresztről való beszédben ez a csodálatos hatalom van. Ez a csodálatos erő. Isten erejének megtapasztalása. És az a helyzet, hogy ez a tapasztalat mindannyiunknak elemi szükségletünk. Tudjátok, honnan tudom? Nem csak azért, mert Pál elmondja. Elemi szükségletünk, hogy megérezzük Isten erejét. Azért, hogy mondjam el ezt a személyes tapasztalatomat. Látok testvéreket, látok embereket, nem csak a gyülekezetben, gyülekezeten kívül is, akik nagyon vágynak valamiféle természetfeletti erőre. Hogy mondjam el, hogy még Hollywood is ezt az emberi szükségletet használja ki. Miért vagyunk annyira vevők a szuperhősös történetekre? Mert szeretjük látni az erőt. A tapasztalat alapján, az én tapasztalatom alapján a csodára mindenki vevő. Jön egy misszionárius valonnan távoli földekről, nem is tudjuk ellenőrizni, amit mond, de olyan áhítattal tudjuk hallgatni a szavait, mert csodákról beszél. Igen, az embernek elemi szükséglete, hogy lássa az Isten közbeavatkozását, és Sátán ezt próbálja meglovagolni. Szintén Máté Evangélium a 24. fejezetében olvasom azt, hogy mindenféle jelek és csodák lesznek. Miért? Mert Isten úgy teremtett minket, hogy szeretnénk látni az ő erejét. Szeretnénk látni az ő erejének megnyilvánulását. És miben nyilvánul meg ez az erő? Most mielőtt erre válaszolnánk, figyeljétek meg, Pál hogyan fogalmaz. Hogyan fogalmaz Pál apostol erről az erőről? Azt mondja, a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk Isten ereje. Nem tudom, feltűnte nektek, hogy mennyire érdekes ez a megfogalmazás. Azt mondja, nekünk, akik megtartatunk, és ők, akik elvesznek. Hogy legyek egészen profán, nem érzitek azt, hogy Pál egy kicsit olyan kirekesztő, önmagát meg valahova magasra állítja, azt mondja, Mi, akik megtartatunk, én, aki megtartatom, és ők, akik elvesznek. Ez valamiféle önhitség pár részéről. És hogyha az összes többi levelét olvassátok, és nyilván akár a szövegkörnyezetet, vagy ennek az igének a folytatását olvassátok, akkor látszik, hogy nem. Pál nem arról beszél, hogy nekem jár az üdvösség, én megtartatok, ők pedig nem. A Pál önéletrajzára vagytok kíváncsiak, elmondja a Filippi levélben, és elmondja a II. Korintusi levél 11. fejezetében is. A Filippi levél 3. fejezetéhez, hogyha lapoztok velem. A Filippi levél 3. fejezetében Pál a test szerint való bizakodásról beszél. A 3. fejezet 4. versében azt olvasom, hogy jól lehet nekem, van bizakodásom test szerint is, mondja Pál magáról. Igen, ha akarnék, mondhatnám azt, hogy van mire alapoznom az önbizalmamat. Azt mondja, ha bárki más mert testben bizakodni, én sokkal inkább. És felsorolja, nézitek itt az önéletrajza. Körülmet értettem, 8. napon Izrael nemzetségéből, Benyájain törzségből való vagyok, zsidóból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Pál úgy beszél magáról, mint aki emberi módon szól, szinte méltó az Isten kegyelmére, sőt az Isten elismerésére. De nézzétek, hogy folytatja. De amelyek egykor nekem nyereségek voltak, a Krisztusért kárnak ítélem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent, az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Profán leszek, mert Pál apostol is egészen profánul fogalmaz. Amikor azt mondja, szemétnek ítélek mindent, azt mondja, trágyának ítélek. Trágyának. Mind az, amit eddig felsorolt, hogy ő honnan származik, és mind ment át, és milyen képzettségei vannak, és hogy a zsidó teológia doktora, mert hogy farizeus volt, rabbi volt, azt mondja, mindez kár és szemét. Sőt, szinte azt mondja, elvesztegettem egy csomó évet az életemből. Pál nem a testben bizakodva mondja azt, hogy én, aki megtartatom, mi, akik megtartatunk. Nem a saját önéletrajzára tekintve mondja azt, hogy nekünk Isten ereje, mert mi megtartatunk, a keresztről való beszéd. Pál azt mondja, a bűnösök között én vagyok az első. És hogyha valami ennek az egésznek a konklúziója, akkor ez. Nem attól biztos Pál az üdvösségében, mert ezt is ezt letette az asztalra. Sőt, azt mondja, a bűnösök között első vagyok. Nem az érdemeimre való tekintettel merem ezt mondani, hogy nekem a keresztről való beszéd Isten ereje, és megtartatom. Pál egyszerűen kijelenti, megtartatunk. Ezt a szót szoktuk erre használni, hogy üdv bizonyosság. És mennyire egyszerű, azt mondja, a keresztről való beszédből fakad az egész, és megtartatunk. És felvetődik a kérdés, hogy nem túl olcsó ez így. Hiszen Pál nem mondhatja azt, hogy tökéletes volna, vagy hogy ő már befutott, ugye ezt is mondja ugyanebben a fejezetben, a Filippi levélben, hogy nem mondom, hogy elértem. Nem olcsó kegyelem ez így. Nézzétek csak meg a 6. fejezet a Korintusi levélben kifejti. A 6. fejezet 9. versében Pál azt mondja, nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát. Nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát. Pál nem azt mondja, hogy akármilyen igazságtalan vagyok, kegyelmet nyertem, maradok igazságtalan, de én már bent vagyok. Ugyanez a Pál, ugyanebben a levélben azt mondja, az igazságtalanok nem lépnek be az Isten országába. Azaz szükség van valamire, ami ezt a szakadékot, ami e fölött a szakadék fölött egy hidat képez. Itt van Pál, aki sok mindent mutathatna fel test szerint, de nem mutat fel semmit, azt mondja, ez mint trágya, kár és szemét, semmire nem való. Sőt, a bűnösök közt első vagyok, és Pál nem költői túlzást alkalmaz, nem azt akarja kifejezni, hogy figyeljétek, még milyen szerény is vagyok. Nem, amikor Pál azt mondja, a bűnösök között első vagyok, akkor azt halálosan komolyan gondolja. Tényleg bűnösnek látja magát. El is mondja, az egyházat üldöző voltam. A szavazatommal hozzájárultam, az egyetértésemmel hozzájárultam ahhoz, hogy a szemem láttára megkövezzék Istvánt. És láttuk rajta, hogy olyan az arca, mint egy angyali, láttuk rajta, hogy tényleg az Isten szentje. és elkészült az elváltozásra, és ott halt meg a szemünk láttára, és én javaltam az ő megölését. Pál nagyon komolyan gondolja, hogy ő tényleg bűnös. Tényleg szüksége van az Isten kegyelmére. És ez a kulcs szó. Kegyelem. Honnan származik ez az erő, amiről Pál beszél? A Korintusi levél sokat beszél, sokat foglalkozik a beszéddel. Beszél bölcsesség beszédéről, hitető beszédről. Beszél prédikálásról, és beszél hiába való és nem hiába való ige hirdetésről. Honnan ered ez az erő? Milyen beszédből? Nem különböző tudományokból, nem filozófiából, nem különböző misztikus tanok ezek. Vagy ha közelebb lépünk a kereszténységhez, nem a Biblia körüli tárgyi ismeretekről való beszéd az, amiben az erő van. A Biblia körüli tárgyi ismeretek, legyen az kortörténet, vagy a görög nyelv ismerete, vagy bármire gondolhatnánk, nem az ezekről való beszéd az Isten ereje. Sőt, lehet, hogy ez különösen hangzik számotokra, de szeretném, hogyha jól értenétek, amit mondok. Még csak nem is az Istennel szerzett tapasztalatainkról való beszéd. És értem ez alatt azt a sok csodát, ami az én életemben, a mi életünkben történt. Az ikreink születésétől kezdve bármire gondolhatnék, mindaz a sok csoda, ami velünk történt. Nem az erről való beszéd az Isten ereje. Kell a tapasztalatokról beszélni, és kell erősíteni egymást, de nem itt kezdődik. Az Isten erejének a gyökere, a forrása nem itt van. Hanem ez már egy következmény, hogy ezekről is beszélhetünk. Beszélhetünk a csodákról, és beszélhetünk a nagy tapasztalatokról, de a központi kérdés, ahonnan az erő származik, ez a keresztről való beszéd. A keresztről való beszéd az, amiről Pál azt mondja, hogy nekünk Isten ereje. Nekünk, akik megtartatunk Isten ereje. Ez mint egy felszólítás számunkra. Mint egy felkiáltás, hogy gondolkodj a keresztről, beszélj a keresztről. Nem tudom, tudjátok-e, jelen vagy nagyon sokszor leírja, ez pedig nem volt pszichológiai képesítése, de nagyon sokszor leírja, hogy amilyen szavakat kimondunk, azok visszahatnak ránk. Amit beszélsz, az visszahat rád. Ha a keresztről beszélsz, a kereszt története hat rád. Hogyha a kedvenc hobbidról, a filmekről, a nem is tudom, bármiről, a bulvárról beszélsz, akkor az hat rád vissza. A keresztről való beszéd Istennek ereje, beszélj róla, gondolkodj róla. Nézd meg a jeleneteket. És tudjátok, ma nem ezzel az igével terveztem elétek állni itt Rácz Kevin, de valamilyen oknál fogva a múlt heti ige hirdetésem, amit egy másik gyülekezetben tartottam, az felkerült a csurgói listára, a csurgói gyülekezetben tartottam, és felkerült a Ráckevei csatornára, és szerettem volna mindazokat elmondani nektek, amik most már videóformában itt is elérhetők, ha gondoljátok, nézzétek meg, hallgassátok meg. Ott is a keresztről való beszédről, azaz a kereszt jeleneteiről beszéltem. És tudjátok, újra csak azt tudom mondani, hogy nézzük ezeket a jeleneteket. Múlt héten is erről beszéltem, és most is csak erről tudok. Nézzétek a kereszt jeleneteit. És próbáljuk meg minden jelenetbe behelyettesíteni önmagunkat, mert amit Krisztus elvégez a kereszten, az mind helyettünk történik. Helyettünk történik, hogy az Atya elfordult tőle. Helyettünk történik, hogy ecet telítatják. Helyettünk történik, hogy tövis koszorút kap, hogy hamis tanúk jönnek ellene. És tudjátok, ez csak ma reggel tűnt fel. Újra és újra olvasom ezeket, és soha nem érek a végére. Azt olvasom, hogy Jézus átadja az édesanyját Jánosnak, az ifjú János apostolnak. És azt mondja, ím hol a te anyád, ím hol a te fiad. Ez János Evangélium a 19. fejezetében van. Gyakorlatilag Jézus lemond az egyetlen élő családtagjáról. Akitől test szerint származik, Máriáról. Amikor átadja az édesanyját, ez azt jelenti, hogy nincs többé anyja, az anyának nincs többé fia, azaz János lesz a fia. Azt olvasom a 88. Zsoltárban, ami Jézus szenvedéseiről szól, szintén csak kevesebbet idézzük, mint a többi hasonló Zsoltárt. A 88. Zsoltár utolsó verse azt mondja, elszakítottál tőlem barátot és rokont, ismerőseim a sötétség. Jézus elszakad baráttól, rokontól, a közelvalóktól, és egy ismerőse marad a sötétség. Neked pedig, aki követni akarod őt, azt ígéri, ha elhagysz mindent értem és az evangéliumért, akkor 100 annyit kapsz. Mezőket, házakat, te mit mond? Anyákat és testvéreket. Jézus elszakad, te pedig a családtagja leszel. És hogyha az evangéliumért követed Jézust, akkor 100 annyit kapsz. Lesznek anyáid, lesznek testvéreid, lesznek apáid, lesznek barátaid. Ezek hátterén gondoljatok csak bele, mit jelentene, hogyha Pál nem fogalmazna ilyen radikálisan. Azt mondja, a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mi lenne, hogyha Pál nem azt mondaná, hogy nekünk, akik megtartatunk, hanem olyan szerényen úgy fogalmazna, hogy nekünk, akiknek jó reménységünk van a mennyei hazára, akik lehet, hogy megtartatunk, bár a történet végét még nem tudjuk. Ha Pál egy pici bizonytalanságot vitt volna bele ebbe a mondatba, az mit jelentene? Láttuk, hogy Pál nem a saját önéletrajzára nézve, a saját érdemeire, a saját múltjára, a saját személyiségére nézve mondja azt, hogy megtartatunk, hanem a keresztre nézve, Krisztus erejére nézve, Krisztus hatalmára nézve mondja azt, hogy nekünk, akik megtartatunk, a kereszt Isten ereje. Mi lenne, ha Pál itt egy icipicit szerényebben fogalmazna? Most akkor nem a saját érdemeit kisebbítené és szerényebbnek mutatkozna, mert itt az érdemek száma 0, hanem Isten erejét limitálná. Isten erejéről jelenteni ki azt, hogy Isten ereje, a keresztről való beszéd, Isten hatalma valószínűleg üdvözít. Hogy Isten hatalma lehet, hogy elvisz a mennybe. Hogy Isten hatalma akár még üdvözíthet is. Ezzel azt fejezni ki, hogy ez a hatalom valahol azért korlátolt. És tudjátok, hányszor hallom ezt a fajta megfogalmazást, az ilyen mondatokat? Tudjátok, hányszor hallom azt, hogy igen, legyen üdvbizonyosságunk, de azért, ne bízzuk el magunkat. Az üdvbizonyosságban a világon semmi önbizalom nincs. Az üdvbizonyosságban a világon semmi érdem nincs. És érdemekre hivatkozás Jézus Krisztusban van az üdvbizonyosságunk. És hogyha nincs ilyen bizonyságunk, akkor egyrészt magunkat nézzük, másrészt Krisztus nem annak látjuk, ami ő, végtelen hatalmú üdvözítőnek. Aki azt mondja, hogy már majdnem van üdvbizonyosságom, az még mindig magára néz. És ez talán még rosszabb mindennél, mert azzal azt is kifejezi, hogy bennem is van annyi, hogy üdvözüljek. A megváltásban, a mennyben való bizonyosság, a meggyőződés, hogy elnyerjük a mennyet, hogy elnyerem a mennyet, az nem a magamra nézésből fakad. Ha visszanézek 2020-ra, az életem egy tragédia volt, mondhatjuk azt. Nem tudtam azt teljesíteni, amit szerettem volna, sem a munkahelyemen, sem a családomban, sem az egyéb kötelességeimben, sem a gyülekezetemben, ahol voltak célok, amiket kitűztem magam elő, sőt, az év végére még egyfajta kiégés is jött. És az igéhez futottam, tudjátok? Szükségem van az Isten erejére. Ez a nagy felismerésem 2020-ra. És hogyha most megkérdeznék, a 2020-as sprint meetingen valaki megkérdezné, mit tanultam ebben a szakaszban, azt mondanám, azt, hogy nagyon nagy szükségem van erre az erőre. Nagyon nagy szükségem van arra az erőre, ami egy olyan biztonságot ad, amiből tudhatom, hogy a menny az enyém is. Egy néhány héttel ezelőtt, talán hónappal ezelőtt egy barátom megkérdezte, hogy tudok-e idézeteket küldeni az üdvbizonyossággal kapcsolatban. És tudjátok, az első reakcióm az volt, hogy nem tudok. És mielőtt válaszoltam volna neki, eléggé leterheltek a gondolataim, mert azon kezdtem gondolkodni, hogy van nekem egyáltalán ilyenem. Egyáltalán biztos vagyok én abban, hogy x év múlva nem ezen a helyen fogok állni, nem tudom hány év múlva, ez Isten titka, de tudjátok, nem ezen a helyen fogok állni, hanem ott fent majd a trón előtt. Mennyire realitás, mennyire valóság az számomra, hogy ott fogok állni Isten jelenlétében, a neve a homlokomon lesz, és látom az ő arcát, ahogy Jelenések könyvében szól az ígéret. És mielőtt válaszoltam volna, hát kövezzetek meg, de elkezdtem keresgélni. Elkezdtem keresgélni Ellen White írásaiban, mert nem volt a tarsajomban hirtelen egy ilyen idézet. Tudnotok kell, hogy sokakkal szoktam ilyen beszélgetéseket folytatni, hogy te nem tudod, Ellen White hol írja, és mivel én csinálom a White könyvtárat, nagyon sokszor hamarabb megtalálom a dolgokat, mint mások. Ez csak egy technikai dolog, de most hirtelen nem tudtam mit mondani. És akkor elkezdtem keresni. És tudjátok, szívem szerint az utolsó pár percben csak olvasnék nektek. Mert olyan dolgokat találtam, amelyek egészen megfordították bennem ezt. És hirtelen kezdtem azt érezni, hogy igen, én is ott fogok állni. Ez lesz a világ legnagyobb csodája, de én is ott fogok állni. És te is ott fogsz állni. Olyan ígéreteink vannak, amelyek teljesen figyelmen kívül hagyják, és elrejtik az ember természetét, az érdemeinket, és mindazt, ami járna nekünk. És hogyha a keresztet nézzük, akkor miközben mi magunk semmivé válunk, Krisztus felemeltetik, és megmutatja nekünk, hogy van üdvösség számunkra, ő benne. Megengeditek, hogy felolvassak ezek közül néhányat? Mert néhányat kinyomtattam ide, és majd a videó alá oda fogjuk tenni, de ha valamit tanultam ebben az évben, akkor ezek itt vannak összefoglalva. Ezt olvasom. Van egy áhítatos könyv, ami magyarra még nem lett lefordítva, az a címe, hogy Ha megismerhetném őt, ha megismerhetem őt. That I may know him. Az elfedező vérbe vetett egyszerű hit képes megmenteni a lelkemet. És Jánossal együtt mindenki figyelmét Isten bárányára kell felhívnom, aki elveszi a világ bűneit. Jézus megmentett engem, bár semmim sem volt, amivel elé járulhatnék, csak ennyit mondhattam. Adni semmit nem tudok, keresztfádra borulok. Egyetlen bűnös sem kereste még teljes szívvel a megváltót úgy, hogy meg ne találta volna őt. Aztán így folytatja máshol, Isten rajtam keresztül azt üzeni neked, hogy aki hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem. Úgy tűnhet, hogy ezen az egyetlen ígéreten áll mindened, de tedd csak sajátoddá ezt az egy ígéretet, és megnyitja számodra Krisztus kegyelme gazdagságának egész kincstárát. Kapaszkodj ebbe az ígéretbe, és biztonságban leszel. Figyeljétek, mennyire biztonságban. Aki hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem. Tárd Jézus elé ezt az ígéretet, és olyan biztonságban leszel, mintha Isten városában lennél. Mintha Isten városában lennél. Igen, ott bent a falakon belül. A másik, ugyanebben az áhítatos könyvben azt írja, magunknak igényelhetjük az áldott bizonyosságot. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Neked sok bűnöd bocsájtatott meg. Ó, milyen drága, milyen üdítő Isten szeretetének napfénye. A bűnös ránézhet bűnöktől foltos életére, és azt mondhatja, kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt. Mert ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. A helyreállító Krisztus az élet új alapelveit ülteti a lélekbe. És ez a palánta növekszik, és gyümölcsöt terem. És jól figyeljétek ezt a mondatot. Krisztus kegyelme, miközben megbocsájt, meg is tisztít, és alkalmassá teszi az embert a menny szentségére. Növekednünk kell a kegyelemben, és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak ismeretében még érett férfiak és nők leszünk Krisztusban, ó, bárcsak mind elérnénk a magas célt, amelyet Isten tűzött ki elénk, és nem maradnánk törpék a vallásos életben. A jó cselekedetek micsoda fénysugarai tükröződhetnének a világra, ha olyan világosság hordozókká válnánk, mint amilyennek Isten szeretne látni minket. A Jézus életében pedig ezt olvasom. Jézusban Isten gondoskodott minden eszközről, azaz Jézusban Isten gondoskodott eszközről minden bűnös jellemvonásunk legyőzésére, hogy ellen tudjunk állni minden kísértésnek, bármilyen erős legyen is. Azt hiszem, hogy ezt a mondatot még egyszer felolvasom. Jézusban Isten gondoskodott eszközről minden bűnös jellemvonásunk legyőzésére, hogy ellen tudjunk állni minden kísértésnek, bármilyen erős legyen is. Sokan azonban úgy érzik, nincsen hitük, ezért távol maradnak Krisztustól. Ezek az emberek gyámoltalan méltatlanságukban hagyatkozzanak irgalmas megváltójuk kegyelmére. Ne önmagukra, hanem Krisztusra nézzenek. Aki az emberek között járva meggyógyította a betegeket és kiűzte a démonokat, ma is ugyanaz a hatalmas üdvözítő. A hit Isten igéje által születik meg, ragadhat meg az ígéretet. Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Vesd magad lábához, és kiásd ezt. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. És szeretném, ha erre is jól figyelnénk. Ha ezt cselekszed, nem veszhetsz el soha. Soha. Tudjátok, amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy mi az üdvbizonyosság, ennek van egy nagyon pozitív velejárója. Az, hogy hirtelen nekem is bizonyosságom lett. Bizonyosságom lett arról, hogy teljesen mindegy, hogy mi a múltam, teljesen mindegy, hogy miket követtem el, és hogy milyen lelkiállapotban voltam, és milyenek éppen az érzéseim, és mennyire sötét felhők vesznek körül. Azt éreztem, hogyha Krisztus hajlandó volt ezért a szerencsétlenért, mint én, az életét adni, akkor nincsenek határok. Azt mondja, Isten minden eszközről gondoskodott Krisztusban. És ezért meri Pál azt mondani, hogy a keresztről való beszéd lehet, hogy bolondság az elveszőknek, de nekünk, akik hiszünk benne, nekünk Isten ereje is ezért tartatunk meg. Pál nem azt mondja, hogy azért tartatom meg, mert jó vagyok. Még csak azt sem mondja, hogy azért tartatom meg, mert úgyis olyan életet élet, amilyet akarok, mert befogadtam a kegyelmet. Pál azt mondja, a keresztről való beszédben egy erő van. És ez az erő képes arra, hogy a bűnök felett győzelmet adjon nekünk. Azt mondja, Jézusban Isten minden eszközről gondoskodott, minden bűnös jellemvonás legyőzésére, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek. Máshol szintén a Jézus életében ezt olvasom, hogy Krisztus élete benned ugyanazokat a gyümölcsöket hozza, amely ő benne látható volt. Figyeljétek meg, hogy szó sincs az emberről. Az ember mindenhol ezekben az idézetekben ugyanúgy van ábrázolva, ahogy Pál ábrázolja magát bűnösnek. A győzelem nem belőlük fakad. Még csak nem is az okoskodásainkból fakad a nagy, még csak nem is a nagy tapasztalatainkból. Egy forrása van a győzelemnek, és ez Krisztus keresztje. Azt olvasom, a keresztről való beszéd lehet, hogy sokaknak bolondság, de nekünk, akik megtartatunk. Nézzétek, Pál mennyire biztos a dolgában. Isten ereje miért? Mert ez nem emberi erő. Nem a belőlem fakadó jóság, nem a belőlem fakadó erkölcsi hatalom. Azt a kérdést is feltettem, és azt mondtam, majd később keresünk rá a választ, hogy miben nyilvánul meg ez az erő. És azt hiszem, hogy meg is találtuk rá a választ. Az Isten ereje, ami megnyilvánul Krisztus keresztjében, a legcsodálatosabb erő. Egy olyan erő, amely képes csodagyógyításokat és halott támasztásokat véghez vinni, és tudjátok, sokan egy kicsit Heródes lelkületével állnak ehhez az egészhez. Amikor Heródes kivallatta Jézust, akkor hozott egy néhány bénát, sántát, vakot, hogy lásson valami sóműsort. Heródes szerette volna látni, hogy Jézus hogy tesz csodát. És akkor Jézus nem tett csodát. Amikor Isten erejéről beszélünk, mindig a csodát várjuk, és vannak egész közösségek, akik erre épülnek. Akkor van benned Isten ereje, hogyha nyelveken szólsz. Akkor van benned Isten ereje, hogyha a homlokodra teszik a kezüket, és te hátra esel, és stb. Sorolhatnám. Ellen White-nak van egy nagy mondata arról, hogy mi a csodák csodája. Mi a legnagyobb halott támasztás, és mi a legnagyobb csodagyógyítás. És ez az apostolok történetében így írja, idézve a második korintusi levelet. Azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van új teremtés, az a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Krisztus ereje, azaz hatalma által férfiak és nők tépték már szét bűnös szokások békjóit, lemondtak az önzésről. A káromkodó tisztelettudóvá, az iszákos józanná, az erkölcstelen tisztává lett, figyeljétek meg, gyakorlatról van szó. Nem arról, hogy a lelki még lelkibb lett. Nem. A hétköznapi élet átalakult. Így folytatja, olyan lelkek, akik Sátán képmását viselték, átalakultak Isten képmására. És itt a válasz. Ez az átalakulás, a csodák csodája. Hogyha olyan csodára vársz, ami olyan nagyon látványos, emlékezz arra, hogy igen, Isten teremtette belénk azt a vágyat, hogy lássuk az ő hatalmát megnyilvánulni, és ez teljesen egészséges. Egészen addig a pontig, amíg nem leszel olyan, mint Heródes, aki csak egy showműsort szeretett volna látni, de nem akart ennek részese lenni. Ez kiderült abból, hogy nem hallgatott Keresztelő János prédikálására. Nekünk nem a showműsor kell, hanem a csodák csodája, a mindennél nagyobb csoda. A jellem átalakulása. Azt mondja, az igének ez az átformáló ereje. Az ige legmélységesebb csodája. Legrejtettebb titka. Megérteni nem tudjuk, csak hisszük, amit az írás kijelent. Krisztus, ti bennetek, aki a dicsőség reménysége. Szóval mit tanultunk ebben az évben? A magam részéről én azt tanultam, hogy Krisztusban kétség nélkül üdvösségem van. Üdvösségem van Krisztusban. Mert nem kell azt néznem, hogy én milyen vagyok. Nem kell azt néznem, hogy milyen hibákat követtem el. Azt kell néznem, hogy ő mit tett értem. A keresztről kell beszélnem. Megtanultam azt, hogy a keresztről való beszédben tényleg valóságos erő van. És tudjátok, van ennek egy kellemetlensége, mégpedig az, hogy reflektorként kezd a kereszt bevilágítani az életem minden elrejtett zugába, és felhívja a figyelmet arra, hogy mennyi bűnt őrizgettem és ápolgattam eddig. Nem tudok ezektől szabadulni, csak oda tudom vinni a kereszt lábához, és ő az, aki meg tud engem szabadítani. Igen, ez az átalakulás a csodák csodája, és testvéreim, szeretném, hogyha mindannyian részesek lennénk ennek a csodának. Szeretném, hogyha a következő év arról szólna, hogy ez a csoda újra és újra megismétlődik mindannyiunk életében egyen-egyenként. Szükségünk van arra, hogy az Isten ereje megnyilvánuljon. És ha az Isten ereje megnyilvánul, akkor tudhatjuk, hogy megtartatunk. Nem lehet, hogy üdvözülünk, hanem, ahogy Ellen White fogalmaz, nem veszhetünk el soha. Nem veszhetünk el soha. Én ezt az élményt kívánom nektek a következő évben is, hogy egy kicsit előre tekintsek. Hadd olvassam fel még egyszer ezt a mondatot. A Jézus életében ezt olvastam. Ne önmagunkra, hanem Krisztusra nézzünk. Ne magunkra, hanem Krisztusra nézzenek ezek az emberek. Akik az emberek között jár, aki az emberek között járva meggyógyította a betegeket, és kiűzte a démonokat, ma is ugyanaz az üdvözítő. Jézus Krisztus tegnap és ma örökké ugyanaz. És nagyon kérlek benneteket, hogy a jövő héten is figyeljétek az ige hirdetést, mert Nagy Imre testvérünk éppen erről az igéről fog beszélni. És szeretném, hogyha ez az ígéret a fülünkben csengne egész héten, és gondolkodnánk erről. Az a Jézus, aki annó 2000 évvel ezelőtt bármit meg tudott gyógyítani, ma is meg tud gyógyítani minket. És az ő keresztjéről való beszéd nekünk nem bolondság, hanem Isten ereje. Én kívánom nektek az új esztendőben, hogy érezzük meg ezt az erőt. Amen. Atyánk, hálát adunk neked. Hálát adunk neked Jézus keresztjéért. Hálát adunk neked azért, hogy a te fiad vállalta az áldozatot értünk. Hálát adunk neked, atyánk, hogy teljes bizonyosságunk lehet abban, hogy a te hatalmad üdvözít minket. Hogy a lelki halálból képes vagy feltámasztani, hogy képes vagy meggyógyítani a mi lelkünk betegségeit. És hogy a te bűnbocsánatoddal együtt jár a megújító kegyelem, ami az életünket alkalmassá teszi a mennyre. Atyánk, segíts megértenünk nap, mint nap, mind mélyebben a te szeretetedet. Segíts, hogy olyan itt bizonyosságunk legyen, amit nem lehet megtörni, amit nem lehet megrázni, amit nem lehet kimozdítani a helyéből. Atyánk, tudjuk, hogy ennek egy a titka. Nem magunkat akarjuk nézni, hanem Jézust, mert nála van ez a titok, az ő keresztjében. És köszönjük neked, hogy az ige olyan világosan elénk tárja az ő szenvedését, halálát és feltámadását. Segíts, hogy minden nap el tudjunk tölteni ezzel egy órát, hogy erről gondolkodunk, hogy erről beszélünk, hogy hogy ez legyen a gondolataink központja, akkor is, amikor már felálltunk az olvasásból, és felálltunk a térdeinkről. Segíts, hogy a kereszt az életünk része legyen, hogy Jézus szenvedése, az ő helyettes áldozata, az ő kiontott vére mindig reménységet jelentsen nekünk, és mindig erőt. Ezt kérjük tőled az előttünk álló évre, és a te kezedbe helyezzük magunkat, bármi történjék is. Fiad az Úr Jézus nevében.